egyébként arról beszélek, hogy amit csinálunk, annak van spirituális jelentősége, és ebben a szellemi háborúban nem csak Isten érdekelt, hanem a konkurencia is. És az ördög fél és retteg attól, hogy te igazán vidd valamire, hogy neked legyen egy olyan hangod, amire emberek figyelnek, hogy te legyél az, akire hallgatnak, és ne valaki más. Retteg ettől, úgyhogy mindent elkövet annak érdekében, hogy téged elnémítson. Úgyhogy miért mondtam ezt? Azért, mert imádkoznunk kell. Oké? Tehát a rend az, hogy mi kérjük Istent, és ő lerendezi az ellenséget. A rend az, hogy mi nem egyedül harcoljuk a harcunkat, hanem Istennel, de nem csak Istennel csapatban, hanem egymással és Istennel csapatban. Nekünk van a gyülekezetünkben van egy imaszolgálat, a Zsolti vezeti. És nem sokat hallottok róla, ugye? Tehát nem egy látványos dolog, tudod, nem, nincs kint a színpadon, és tudod, egy csendes szolga járkál a háttérben, gyűjtögeti az imakéréseket, és van egy ámulatos csapat, akik összejönnek újra meg újra, és imádkoznak. És ha voltál már ott, oké, ott az nem akármilyen ima, hogy tudod, atyánk, áld meg a Bélát, Józsit, Mariant, nem. Hanem az egy olyan ima, ahol szív, lélek ott van, ami megdöngeti a menny kapuját, és azt hiszem, hogy ki is nyitja. Egy csomó dolog a gyülekezetünkben, és hiszem, hogy a mi életünkben, tudjátok miért működik? Mert a Zsoltiék imádkoznak. Ezt értitek? Tehát úgy értem, tudod, veregetem a vállamat, hogy milyen dörzsölt legény vagyok, tudod, megcsinálom ezt, megcsinálom azt, megy az üzletember, találkozom meg mindent, a hajamra kenhetném. Az ima. Oké? Okay? És miért kezdtem el erről beszélni most? Mert tényleg megvan ez a látás, és tényleg történik. Egyre több minden történik. És tudom, hogy azon állhat vagy bukhat ennek a látásnak a sikere, vagy kudarca, hogy milyen az ima támogatása. Tényleg. Oké? Okay? És lehet, hogy nem, szia Gyuri, lehet, hogy nem kell sokat vagy nagyot tenned, de ha csak életben tartod a látást, csak nem feledkezel meg róla, csak időnként Istenhez emeled, ha azt a terhet, amit ő a válladra tesz, hajlandó vagy hordozni, és ez nem nagy teher, oké? Okay? Ez néha tényleg csak annyi, hogy hű, ez jó lenne, ez egy jó dolog. Uram, áld meg őket, védd meg őket, oké? Okay? Hadd legyen részem ebben. Mindent megváltoztathat. Oké? Okay? A buzgó ember, oké, okay, az igaz ember buzgó imádsága. Fordítva, igen. Tehát az igaz ember buzgó imádsága. Illés közönséges ember volt, olyan, mint te vagy én. Ahol ez a szó azt jelenti, hogy gyarló és gyengeségekkel élő ember, volt. Imádkozott, és mi történt? Nem volt eső 3,5 évig. 3 évig? 3,5 évig? Ez fontos, hogy 3,5 vagy 3. És aztán újra imádkozott, és megint volt eső. És ez az életünk. Okay? A mi életünk titka az Istennel való szövetségben van, és a vele való járásban. És néha ezt az erőnket, ezt a fegyverünket nem használjuk ki eléggé. Arról beszéltem az eredményes életprogramról, hogy csinálod, hogy elindult, hogy valami nagy dolog van születőben, de amióta, legalábbis amióta nekem ez így, ilyen szívbeli döntésként úgy ott van, azóta rosszabbul megy minden, mint valaha azelőtt. És hogy ez egy szellemi háború, csak... És arról beszéltünk, hogy az ima mennyire fontos. Amen, amen. Jó reggelt kívánunk. Jó reggelt. Hála Istennek megjött a Gyuri, úgyhogy lesz üzletember találkozó. Várjátok, miért nem szóltok? Ez már rég nem üzletember találkozó. Ez milyen találkozó? Eredményes élet találkozó.
Ja, ha mennyit beszéltünk az imáról, akkor egy rövidet imádkozzunk, jó?
Oké. Okay.
Drága mennyei atyánk, köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük a te nagy kegyelmedet felénk, amely végtelen, és mindig a rendelkezésünkre áll. Köszönjük az igét, amelyet nekünk adsz, Uram, amely táplál és éltet minket, mint ahogy a kenyér, vagy a folyadék. És kérlek, Uram, hogy építs csak bennünk ezt a hitet, és hogy ez ne csak egy passzív teológiai hit legyen, hanem egy olyan hit legyen, amelynek vannak megnyilvánulása, amely kreatív, amely meglátja a szükséget, meglátja, hogy mit kell tennie, és motiválj minket a te szereteted által, Uram, mert én hisszük, hogy ez egyetlen helyes alap, amin állhatunk, hogy te szeretsz minket, és mi ezért lehetünk szabadok és bátrak. Bátrak arra, hogy kérjünk, bátrak arra, hogy cselekedjünk. És kérlek, állj meg itt mindenkit, Uram. Kérlek, hogy azokat a szavakat, amelyeket itt hallunk, csak ültesd át a gyakorlatban, mozgasd meg az elménkben, és kapcsold össze a te bölcsességeddel. És hogy legyen gyümölcse, Uram. Elsősorban a szívünknek az átformálódása. Persze. Ja, és tényleg, hogy ezt a látást, amit a szívünkre tettél ezzel az eredményes élettel, hogy elérjünk rengeteg-rengeteg embert, több ezer, tízezer, százezer embert, Uram, azt te vidd véghez. És hogyha van valami részünk ebben, akkor mutasd meg, hogy pontosan mi az. És tényleg soha nem valami kényszerből akarjuk ezt csinálni, hanem ha te indítasz, akkor tesszük. Ha te adsz erőt, akkor tesszük. De ha bármikor ez valami erőlködésbe fulladna, Uram, akkor csak figyelmeztess erre minket. És kavar fel minket mindig. Köszönjük, hogy mit összegyűlhetünk, és hogy tudjuk, hogy ebbe tényleg van egy támadás, hogy megakadályozzon ebbe is minket, hogy mi együtt legyünk. Hogy beszéljünk, hogy halljunk, hogy figyeljünk. És, ja, és tényleg szükségünk van az imára, Uram. Mutasd meg ezt egy nagyon élő módon nekünk. Köszönöm. Drága nevedben imádkoztunk, Urunk. Amen.
Amen.
Okay. Szeretnénk beszélni két rendszerről. Róma 4:4 és 4:5. Aki dolgozik, annak nem ajándékot adnak, hanem jogos fizetést kap a munkájáért. Okay, és ez az egyik rendszer. Okay, és ugye, hogy a munkás méltó a bérére, és hogy aki dolgozik, tudod, annak ne tartsuk vissza a járandóságát. Ezek bibliai elvek, és ezekkel nincs gond. De ez egyik rendszer. Nem azt mondom, hogy ez helytelen, hanem ez teljesen jogos, és ez működik. Ugye, hogy aki dolgozik, azt hiszem a Károlyban még úgy is mondja, hogy az nem kegyelemből kapja a fizetségét, ha dolgozott, hanem az jár neki. Oké, ha valaki dolgozott, annak tartoznak a bérével. És ez így korrekt, ugye? Ez teljesen rendben van. Viszont a Biblia beszél nem a munkáját adott fizetés tekintetében, hanem a mi tetteink tekintetében egy másik rendszerről. Mert ezt láttam, hogy sokszor ez így összekeveredik, hogy sokszor a mi tetteinkkel akarunk fizetni. Ugye ez a cselekedett programnak szoktuk ezt mondani. Vagy amikor ezt így használjuk arra, hogy én elfogadottabbnak érezzem magam Isten előtt, mint aki már vagyok. Oké, és beszél egy másik rendszerről még itt az írás, és ezt mondja, hogy de a tettei alapján nem lesz senki elfogadható Isten számára, azaz nem igazul meg senki Isten előtt a tettei alapján, vagy a cselekedetei alapján, hanem bíznia és hinnie kell Istenben, aki a bűnös embert a hite alapján fogadja el. És ez a másik rendszer. És ez a megigazulásról beszél, oké, ez a két dolog. Megigazulás, vagy ahogy itt mondja, hogy válok én elfogadhatóvá Isten számára. Az egyik rendszerben az van, hogy a fizetés és a munka analógiájára próbálja az ember értelmezni, de egyszerűen az nem megy. Az nem a kegyelem rendszere, az nem Isten gondolata erről, hogy válhatsz elfogadhatóvá. És erről lehet, hogy már sokat hallottatok, remélem, nagyon fontos. És egyébként hallgatom újra és újra a kegyelem teológiai órát, amit Sanyi tartott nemrég, meg korábban én is vettem másoktól is. És állítom, hogy ez az egyik legfontosabb dolog, komolyan, hogy ezt értsd. És így elsőre nem értem, mert annyira én az elsőben gondolkodok, hogy igen, a munkás méltó a bérére, igen, hogy jár neki a fizetés, és hát hogyha én Istennek tetsző dolgokat művelek, akkor jár nekem az, hogy Isten jó bánjon velem. És ez senki nem mondta, ez utóbbit. A Biblia legalábbis nem. A Biblia azt mondja, hogy aki elfogadhatóvá akar válni Isten előtt, annak hinnie kell ő benne. És igazából Róma 4 az erről szól. Néhány példán keresztül ezt elmondja, és egy hihetetlen ez a példa, tudod, ott volt Ábrahám, aki ugye a zsidók mindig felnéztek, hogy ő a hitünk atya, és a mi hitünk atya, a zsidók csak úgy mondják, hogy ő a mi atyánk. És Pál fejlődve a figyelmüket arra, hogy Ábrahám nem attól lett igaz, nem akkor lett igaz, amikor már ugye ezt a zsidók mai szertartását, amit igazából ő csinált először, a körülmetékedést elvégezte, tehát amikor már Izsákot bemutatta, hanem már előtte. És ez így nem volt tiszta nekik. És lehet, hogy nekünk se, hogy nem a mi tetteink tesznek minket elfogadhatókká, hanem mi, ha hiszünk, ha elfogadjuk a megbocsátást, akkor már elfogadottak vagyunk. Ez az a másik rendszer. Csak annyira kijött ez, és még azt hiszem Filippi 3.9-ben van ehhez egy gondolat. Azt mondja, hogy mivel hiszel Krisztusban, Isten elfogad engem. Ez azonban nem amiatt van, mert igyekeztem a törvényt betartani, Isten ugyanis a hitem miatt fogadott el. És itt megint Pál arról beszél, hogy ő tényleg az egyik hogyha megmérnénk a törvény mércéjével, az egyik legelfogadhatóbb ember volt. Minden előírásnak megfelelt. De azt mondta, hogy ez nem tesz engem elfogadhatóvá. Csak azért jött ez a gondolat, mert amiről kicsit múlt héten is szó volt, ugye ez a, hogy milyen alapon állok, mire építem az életem, az ahhoz nagyon fontos, hogy ezt értsem, hogy mitől vagyok én elfogadható, vagy elfogadott Isten előtt, de mások előtt is. És ha mondjuk a bizalomról beszélünk egy kapcsolatban, akár egy munkakapcsolatban, a bizalom az egy olyan dolog, aminek fel kell épülnie. A bizalom ugye az függ attól, hogy milyen a track recordod, tehát a... Bocsánat. Milyen a renoméd? Na, ez is szép magyar szó. Igen, tehát hogy van egy történelmed, van egy visszamenőleg egy bizonyíték arra, hogy te megbízhatónak bizonyultál helyzetekben, tudod. Ígértél valamit, és betartottad. És ez többször megtörtént. Akkor neked van egy renoméd, ami megbízhatóvá tesz. És ugyanúgy, hogyha látom, hogy értesz is ahhoz, amit csinálsz, tehát tényleg, akkor megint azt a bizalmat növeli. És nyilván így a mi mindennapi kapcsolatainkban ez egy fontos szerepet játszik a bizalomban, de ahhoz, hogy elfogadjam a másik embert, és még egy fontos dolog, ahhoz, hogy ne kezdjem ítélgetni a másik embert, ami annyira divat manapság, tényleg egy ilyen korszellem, és hihetetlen méreteket ölt, ugye a média, tehát beszéljünk valaki másról, ugye az összes ilyen legnagyobb nézettségnek, meg olvasottságnak örvendő napilap, meg tévéműsor az erről szól, hogy valakit beszéljünk ki, valaki nézzük meg, ugye, vagy a hírességeket, vagy valakit, aki épp nagyot bukott, de ugye a kegyelem mondja azt, hogy Krisztus meghalt érte. De egyetlen helyes hozzáállás egy emberhez, ha így nézel rá, hogy Krisztus meghalt érte, ezen kívül nem szabad nézned. Úgy értem, ezen kívül az ő tudod, az elfogadottságát nem szabad méricskélned. A tetteivel lehet, hogy nem érthetsz egyet, és igen, tudod, az egy másik dolog, de mint ember nem tarthatod őt kevésbé fontosnak emiatt, mert akár valami rosszat csinált, mert Isten meghalt érte. És tudod, ez a gyümölcse, hogyha ha ezt nem látom, hogy ítélkezek, állandóan ítélkezni fogok, és magammal szemben is. És ez egy ilyen hihetetlen spirál egyébként, egy ilyen negatív gondolkodás, egy ilyen negatív, lefele húzó spirál. És egyszerűen csak nem fogom érteni, hogy miért olyan küszködés az egész, az élet, a mindennapjaim, a munkám, én mindenre kihat egyébként. És azért, hogy mert az első rendszerben méricskélem az embereket, mert az első rendszerben teszek be mindenkit, és azt nézem, hogy mennyire elfogadható a tettei alapján. De nem így kell néznem. És még egyszer mondom, ez nem szabad, hogy keveredjen azzal, amikor tudod, valakivel dolgozok, vagy szerződést írunk, ez egy másik dolog, ott vannak nyilván nagyon tiszta elvek, és amikor fizetést kell adnom, nem azt mondom, hogy Isten fizesse meg, hanem...
Bár megfizetem.
Oké. Ez úgy fog kialakulni egyébként bennünk, ez a helyes gondolkodás, hogyha minél többet halljuk ezt az üzenetet, ezt a gondolatot, hogy én elfogadott vagyok, és a másik ember is ugyanan elfogadott lehet, hogyha ő maga elfogadja megbocsátást. Tudom, hogy ez így mindenre hatással van. Mindenre. Most így felvételiztetünk embereket, keresünk embereket, és jönnek mindenfélék nagy cégtől, kis cégtől, és csak azt látom, ahol ketten vagy hárman dolgoznak együtt, legalább ott már ez az ítélkezés hullám, ez már ott van. Tehát nagy cégeknél aztán nagyon durván. Tehát ilyen multi cégeknél, nem tudom mennyire ismeritek, ilyen a több százan dolgoznak, bankok, vagy ilyen áruházak. Hihetetlenül furkálják egymást az emberek, hogy előrébb jussanak. Ez a céljuk, és ha nem tud előrébb jutni, akkor átmegy egy másik hasonló céghez, és ott próbálja ugyanezt. És ez egy mindennapos manapság. Amíg kicsi a cég, addig lehet, hogy ez nincs ott, de amikor ez így elkezd nőni, akkor jön be. Minél több ember van, ez a szellem bejöhet. Pláne, hogyha ott dolgozol olyanokkal, mint mi is dolgozunk, akik nem feltétlen hívők. Nagyon könnyen bejöhet, de hogy tudod, ragaszkodj az igazsághoz, ragaszkodj ehhez a gondolathoz, hogy én csak döntsd el, hogy én nem nézek arra az emberre azon kívül, amit Isten mondott róla. Hogy őt szeretem, hogy ő érte meghaltam, és ő fontos. És minden, ami ezen kívül van, ezen a szinten, az nem hiszem, hogy Istentől jönne. Hogyha egy ilyen ítélkezés hullámba keveredik valaki. Jó. Oké, csak egy ilyen... Oké, azt hiszem, ennyi volt. Ez egy alapelv, és egy kis gyakorlati tapasztalat miatt azt hiszem fontos volt. Hát nem.
Fontos volt ez?
Ez fontos volt, ugye?
Aha. Amiről Gyuri beszélt, nagyon jól illik ahhoz a gondolathoz, amivel én is készültem. Ez az, amin gondolkoztam. Min múlik, hogy a szükség idején a helyemen tudok-e maradni? Min múlik, és ugye eredményes élettalálkozón vagyunk, cselekvő emberek vagyunk, jó néhányan vállalkozók, vezetők, felelős életet élünk, és mindannyian tudjuk, hogy az élet nem mindig habos torta. Oké? Mindannyian tudjuk, hogy hol süt a nap, de aztán beborul, felhős lesz, még esik is, és aztán megint kisüt, de amikor süt, tudjuk, hogy megint be fog borulni. Oké? Tehát az élet így néz ki. És vannak nagy viharok, meg vannak csak csendes esők, de mindig jön a borult időszak. Mindig jön. Ez az élet része. És az az ember, akinek a reménye, a sikerképlete, a boldogságképlete az, hogy egy nap eléri, hogy soha többet nem fog esni, sőt, be se fog borulni, az egy naív ember. Oké? Az életre nem az a megoldás, amit a világ mond, hogy vedd a kezedbe a körülményeket, és addig gyúrd, erőszakold, kényszerítsd őket, mint mindegyik fejet nem hajt előtted, és pont azt fogja tenni, amit te szeretnél, ugye? Az a szabad ember, aki uralja a körülményeit. Akkor nincs szabad ember, oké? Az életünknek számos olyan körülménye van, amit nemhogy nem tudunk uralni, de még megérinteni sem tudunk. Ez a boldogságképlet, ez a sikerképlet kudarcra van ítélve, frusztrációra van ítélve. Ezt érted? Őrület, hogy boldogtalan vagy amiatt, mert vannak nehézségek. Nem lenne szabad. Az életednek egy természetes része kéne, hogy legyen. Sőt, ennél tovább megyek. Nagyon sok ember a nehézség közepette nem csak, hogy frusztrált, amiatt, hogy kényelmetlenségbe került, hanem személyes kudarcként is éli meg. Ezt hallottad? Megkérdőjelezi a saját értékét, a döntéseit, az önértékelését, a hitelességét, megkérdőjelezi önmagát. Önmagát vádolja amiatt, hogy nem tökéletes minden az életben. Amikor a dolgok igazán rosszul mennek, akkor azt nem csak egy kényelmetlenségként fogod föl. Oké, mit hívsz kényelmetlenségnek? Mondj egy kényelmetlenséget, ami kényelmetlen. Nem, te már hős vagy. Úgy értem, te már szuper. A legtöbb embernek nem csak... Nem, igen, az kényelmetlen, igen. Nem. Oké, a legtöbb embernek az, hogy elfogyott a pénz, az nem kényelmetlenség, az dráma. Az dráma. A legtöbb embernek az a kényelmetlenség, hogyha nem 500-as merciben ül, hanem mit tudom én, csak 300-asban. Az kényelmetlenség. Vagy tudod, az kényelmetlenség, hogy föl kell kelni reggel. Hogy értem, tudod, hánykor kelek én? 6-kor! 6-kor kelek! Ez a kényelmetlenség. Az a kényelmetlenség, hogy... Sőt, néhány embernek ez is dráma. Megérzem néha nekem is. Oké, tehát nem tudom, hogy értitek-e, hova akarok kiukadni. Oda akarok kiukadni, hogy ha igazán éretten gondolkozol, akkor az élet legtöbb drámája kényelmetlenséggé zsugorodik. Oké, amit drámának éltél meg, az csak egy helyzet, az csak egy körülmény, az csak átmeneti kényelmetlenség. Mert az életem igazi ereje, az életem igazi alapja megérinthetetlenül és megrendíthetetlenül rendben van. De, ahogy a Gyuri nagyszerűen mondta, ez nincs benne a zsigereimben. A zsigereimben az van, hogyha baj van, oké? Hogyha a vállalkozásod nyeressége, nem nyeressége, bevétele, a harmadik hónapja a nullán van, ahogy soha nem volt azelőtt, akkor azt nem csak egy kényelmetlenségként fogod föl, hanem kétségbe esel, egzisztenciális problémát csinálsz belőle, de ami a legrosszabb, elkezded magad vádolni. Oké, bejön az a kép, és ezt most ismerem ebből én, ezt most megfigyelem közelről. Akkor feljön az a kép, hogy tudod, mit rontottam el, én egy kudarc vagyok, elszúrtam. Tessék? Ezt ismeritek, ugye? És tudod, ez nem egy ilyen futó gondolat, hanem egy mélyen téged megragadó és gyötrő válság. Úgy értem, baj van. És tudod, mi ennek az eredménye? Ha egy kicsit gyakorlatilag és pragmatikusan nézzük, az az eredménye, hogy elhagyod a helyedet. Az az eredménye, hogy amikor leginkább kéne teljesítened, amikor leginkább a helyeden kéne maradnod, akkor kudarcot vallasz, feladod, pánikrohamot kapsz, elmenekülsz, elbújsz valahol egy sarokban, és sajnálod önmagad. Ahelyett, hogy amikor igazán szükség van rád, amikor igazán az kellene, hogy fölállj és tégy valamit, amikor jó döntéseket kéne hozni, akkor vallasz valahol a legnagyobb kudarcot. Honnan jön ez? Mi az alapja ennek? Ennek pont az az alapja, amiről a Gyuri beszélt. Ez az, amiről a Gyuri beszélt. Muszáj, hogy értsd, hogy a törvény rendszere, ahol bért kapok a teljesítményemért. Ez a törvény. Ugye a törvény az, hogy van egy mérce, amit meg kell ütnöd, amit át kell ugranod, amit, aminek meg kell felelned, és ha megfeleltél, akkor azt nem kegyelemből adják, azt nem ajándékba, jár neked! Te teljesítettél, méltó vagy, és jár neked! Én fölépítettem a vállalkozásomat, egy rakás pénzt hoz, jár nekem! Oké? Okay? Én nagyszerű anya vagyok, mondjuk én nem, de nagyszerű anya vagyok, jól bánok a gyerekemmel, és jár nekem, hogy jó gyerek legyen. Jár nekem, hogy jó gyerek legyen. És amikor nem az, amikor hisztizik, amikor tudod, amikor lázad ellened, akkor ez egy válság, oké? Okay? Mert ezen a rendszeren keresztül ez egyenesen és szorosan össze van kötve velem. Ha a gyerekem nem jó gyerek, akkor az csak azért lehet, mert én nem teljesítettem eléggé, és én egy kudarc vagyok. Oké, ha a vállalkozásom nem megy jól, az csak azért lehet, mert én nem fizettem eleget, mert én nem raktam bele eleget, és én egy kudarc vagyok, egy egzisztenciális válsághoz vezet minden, ami történik körülötted. Minden egyes alkalommal, amikor jönnek a felhők, és jönni fognak, ez az élet része elkerülhetetlen, Isten így tervezte, akkor átmész egy válságon, amin nem kellene átmenned. Tudod, mi az egyetlen szabadulás ez alól? A másik rendszer. A másik rendszer, ahol megérted, hogy nem munkáért, bérként kapod az életet, hanem meg nem érdemelt ajándékként, hit által. Ahol a hit nem egy új munkaprogram, nagyon hiszek, akkor most baj van, az azt jelenti, hogy nem hiszek eléggé, nem erről szól. A hit csak annyi, hogy az életet ajándékba kapod, punktum, ez így van, függetlenül a hitettől, és aztán te ezt elhiszed-e vagy sem, mert ha nem hiszed el, az olyan, mintha ott áll az autód, és nem szállsz be, hanem gyalogmész. Az autó ugyanúgy ott van, nem a te hited hozza létre, vagy semmisíti meg az autót, az autó ott van. A hiteddel csak beszállsz, vagy nem? Hát nem, az autó engem sose viszel. Én nem hiszek az ilyen autós dologban, nem akarsz becsapni engem, hülyíteni ilyen autós dolgokkal. Én gyalog megyek, és akkor a hited szerint lesz, gyalogmész. De az autó attól még ott van, érted? A hit nem egy teremtő hit, a bibliai hit nem teremt semmit. Csak a meglévő valóságot, amit Isten teremtett meg, fogadja el, vagy utasítja vissza. Szomjas vagy? Igen. Tessék itt egy kis víz. Á, nem hiszek én a vízben. Hát akkor szomjas maradsz. Attól én megiszom. Oké? Okay? Tehát ez a bibliai hit. Úgyhogy Isten mindent ajándékba ad, ez a valóság, ott az autó, hogy lesz a tiéd, hogy ülsz bele, úgyhogy elhiszed, és beleülsz. Újra meg újra, életstílusként. És működik. Ezt érted? Nem attól vált valóssá, hogy elhitted, attól csak neked elkezdett működni, megjelenni. Hó, nem is tudtam, hogy ilyen kényelmes. Mi kellett ahhoz, hogy tudd, hogy ilyen kényelmes? Hogy beleülj. Ó, Isten, amióta hiszek, Isten látszik az életemben. Addig is ott volt, csak te nem láttad, te nem ültél bele, te nem hitted el. Oké? Okay. Ez a rendszer, és egy verset hadd olvassak föl, Efézus 2:4-től. Jó, egy kicsit hosszabban olvassuk. De Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amelyel minket szeretett. Oké? Okay. Itt megvan az ok. Miért? Jön egy folytatás, de csak rögtön azzal kezdi, hogy miért. Ugye Isten ezzel kezdi. Elmondom a motivációmat, oké? Okay? Tehát csak, hogy ne gondolkozz rajta közben, hogy vajon mi lehet a szándéka. Elmondom, rögtön ezzel kezdem, hogy miért. Isten gazdag lévén irgalomban. Azaz Isten gazdag abban, hogy megbocsássa a hibát. Az irgalom az, hogy nem kapod azt a rosszat, amit megérdemelsz. Oké, okay, elszúrtál mindent, tényleg elszúrtad, Isten irgalmas. Azaz a gazdag irgalomban azt mondja, hogy figyelj, elszúrtál mindent, nem akarom leverni rajtad. Eszem ágában sem. Keresem azt a lehetőséget, hogy fájtlat borítsak rá, hogy rendbe hozzam. Gazdag vagyok irgalomban, tudom, hogy elszúrtál mindent. Ne is mentegetőzz, ne keresd a kiutat ez alól, ne gondold azt, hogy hát talán azért mindent csak nem szúrtam el, és akkor van esélyem. Nem, mindent elszúrtál, és ez alapján nincs esélyed, de Isten gazdag az irgalomban. Ne próbálj elbújni önmagad elől, a hibáid elől, mindaz elől, ami van. Nem probléma, mert Isten, micsoda? Gazdag az irgalomban. Miért? Oké, okay. Tehát ez az első motiváció, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett. Miért csinálja Isten? Hát azért, mert neki van egy 7000 éves projektje, amiben Kau György egy jelentős részt vállalt, és ezt a jelentős részt azzal honorálom, hogy egy áldott, gazdag és bőséges életet élhet. Sajnos olyan embereket, mint Kau György nem veszíthetek el, éppen ezért muszáj őt megáldanom. Ez a helyzet. Ez van ide írva? Ez van ide írva? Ezt olvastuk? Nem, nem. Itt az van írva, hogy az egyetlen ok az, hogy szeretett minket, oké? Okay? Mint hogy egy anya szereti a gyerekét. Tudjátok, hogy mennyit ad egy 6 hónapos kis baba az anyjának? Álmatlan éjszakákat ad neki, azt, semmi mást. Kakis, pisis pelenkákat ad, lehányt vállat ad, és persze aranyos és édes, és de ezt tudjátok, miből jön? A szeretetből. Az anya szereti a gyermekét. Úgy értem, nincs 7 éves projekt, amiben ő jelentős munkát vállalt, és ezért tartozom neki. Szeretet van, ezt érted? És ez megváltoztathatatlan. Az életünk alapja, forrása az ő irgalma és az ő szeretete. Nem a teljesítményed. Semmilyen teljesítményed. Szép vagy, okos vagy, jó vagy, gazdag vagy, szegény vagy. Ezek mind teljesítmények. Tehetséges vagy, tehetségtelen vagy, jó ember vagy, rossz ember vagy, kihúzzon a mikrofont, bedugod a mikrofont. Ezek mind teljesítmények, amik nem számítanak. Megint nem az üzenetemnél vagyok, de ez jó. Majd jövő héten elmondom. Ez a múlt heti, amit már... Múlt. És tudjátok, ki tehet erről? Találjátok-e, ki tehet erről? A Kau Gyuri! Hát a Kau Gyuri, vele beszéljetek, ne velem, néztek rám ilyen. Igen. Mert ő itt csinálja a dolgait. Nem akarom részletezni, milyen dolgokat. A vallásom tiltja. Jó, olvasom tovább. Gyorsan végigmegyünk rajta. Tehát az ő nagy szereti minket is, akik halottak voltunk a vétkeink miatt, életre keltett Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. Halottak voltunk, életre keltett. Oké? Okay? Láttál már madarat, amelyik megdöglött? Tudod, csóri kis madár, leesett, már kicsit rohad is, ott van a fa alatt. Kicsit megpiszkálod, mit csinál? Semmit. Úgy értem, halott. Mi is szellemileg halottak voltunk a vétkeinkben is. Mit csinált? Életre keltett. Isten, mintha rátenné a kezét a kismadárra, a kismadár fölpattan, csivitál kettőt is, süt, elrepült. Úgy értem, nagy különbség. Érted? Ezt ő megcsinálta irgalomból és szeretetből. És itt mondja, kegyelemből van üdvösségetek, kihangsúlyozza. Kegyelem, kárisz, meg nem érdemelt ajándék. A meg nem érdemelt ajándék, oké, okay, te vagy a legrosszabb kölyök az egész világon. Tudtad ezt? Rossz gyerek vagy. Virgácsot érdemelnél, nem Csoki Mikulást. Hogy értem, leadtad a szüleidnek a karácsonyi ajándéklistát, két nagy fülest kéne, hogy kapjál, nem ajándéklistát. Tudod mit? Rossz gyerek vagy. Rossz vagy. Úgy értem, teljesen gáz. Vered a testvéreidet, engedetlen vagy a szüleidnek, megkeseríted az apád életét, rossz gyerek vagy. És karácsonykor az ajándéklista minden darabja ott van a fa alatt. Oké, okay. Ez a meg nem érdemelt ajándék. Ez a kegyelem. Ez a kegyelem. Kárisz, ezt jelenti a szó. Meg nem érdemelt jótétemény. Meg nem érdemelt jótéteményből van az életedben minden. Ezt érted? Az örök életed, az üdvösséged, de aztán minden részlet, amit te a saját teljesítményednek tulajdonítottál, a gyerekeim, jó gyerekek, mert jó anya vagyok, az üzletem jól megy, mert jó üzletember vagyok, a barátaim szeretnek, mert jó barát vagyok, tudod, és minden ebben a régi rendszerben van, nem? Minden ajándék, meg nem érdemelt jótétemény. És miért olyan jó hír ez? Azért, mert ha ez így van, akkor, hogyha rosszul kezdenek menni a dolgok, akkor az lehet, hogy nem azért van, mert te mostantól már egy mesztelen csiga vagy, aki arra sem méltó, hogy rálépjenek? Lehet, hogy nem azért van? Lehet, hogy nem a te értéked változott meg azzal, hogy megváltoztak a körülmények? Oké? Okay? A kegyelem rendszere szabadságot ad neked a mindennapok manipulációjától. A kegyelem rendszere ad neked egy alapot, Isten szeret engem, irgalmas, és kegyelmet ad nekem, ami megingathatatlan, és amivel meg tudsz maradni a helyeden az élet viszontagságaiban. Oké, okay. A sikerképlet, az a képlet, amivel a hétköznapokban folyamatosan egy elégedett, egy stabil, egy örömteli, nehogy Isten boldog életet élhetsz, az nem az, hogy uralod a körülményeidet, hanem az, hogy a körülményeid között tudod, hogy ezek csak kényelmetlenségek, ezek nem rólad szólnak, hanem te az vagy, aki Isten irgalmából és kegyelméből vagy. És akkor a Bibliához fordulok, és az újra meg újra a legsötétebb napokon is elmondja, hogy szeretve vagyok, hogy fontos vagyok, hogy az életem megkérdőjelezhetetlenül értékes. Ő miatta, ő miatta. És aztán, mivel ő, neki terve van velem, ezért nevel, és a neveletlen kölyökből, aki semmit nem érdemel, egy hőst csinál. Oké? A neveletlen kölyök később király lesz, mert Isten szereti és neveli. És aztán később nem azért király, mert végre megnevelődött, hanem csak megnevelődött, mert királynak kellett lennie. Ezt értitek? Micsoda különbség? Nem egy feltételes rendszerben élünk, ahol a te pillanatnyi teljesítményed vagy alul teljesítményed dönti el az elfogadottságodat, az értékedet, az életedet, hanem feltétel nélkül megvan. És a dolgok közben csak történnek és mennek előre. Nem visszafelé, hanem előre. Értitek ezt? És akkor most elmondom az üzenetemet is. Oké? Mert ha ez így van, akkor valamit meg kell tanulnod. Oké? Akkor valaminek az életed rutinjává kell válnia. És ez valami, amit nem csinálunk jól. Pedig jól kéne csinálnunk. Ez a mi fegyverzetünk, ez a mi erőnk, ez az, ami téged egy szuperemberré, egy ámulatos különlegességé tesz, akár a legsötétebb napokon. Hadd olvassam nektek azt a történetet, azt a Zsoltárt, ami ilyen szuperemberekről szól, akiknek egyetlen egy jó szokásuk van. Érted? Hány jó szokásuk van? Egy. Egy az megy, ugye te egyet én is tudnék. Tehát oké, ha mondd el, Sanyi, a sikerképletet. Mondd el a 3 hetes tanfolyamodon a 28.442 lépést, amit ha meglépek, sikeres leszek. Ezt mondja a világ, ugye? Taníts engem, mondd, és én megteszem. Én csak egyet mondok, oké? Egyet. Egy lépés, és mindent a helyére rak. Persze ennek sok folyamánya van, de a lényeg az egy lépés. És egy teljes Zsoltár a 107. szól róla. Akarjátok hallani? Vagy majd jövő héten? Majd jövő héten akkor. Nem? Most? Oké. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. 107. Zsoltár első vers. Adjatok hálát az Úrnak, miért? Mert jó. Oké, ha ő jó, ez a hálaadás, ez nem egy ilyen hülye dolog? Gondoltatok már erre? Miért legyek hálás? Hát azért, öregem, mert jó valami. És mert az egyetlen méltó viszonyulás az a hála. Nem vagyok én hálás. A saját kezem szerezte a dolgokat. Kinek legyek hálás? Én csinálom, magamnak lehetek hálás esetleg. Régi rendszer. Kis dobozban élsz, amiben már te sem nagyon félsz bele. Ha kegyelemből van minden, és az, ami van, jó, akkor mi az egyetlen illő hozzáállás? Az egyetlen, ami nem szégyenletes, az egyetlen, ami találkozik azzal, ami van, a hála, nem? Amikor valaki jó veled, ha Isten jó, akkor mit? Akkor adj hálát. Ezzel kéne, hogy tele legyen az életed. Egyébként rájöttem, hogy mégiscsak két dolog van. Ez az első. Van egy másik, és ez itt lesz több, mindegy, de nem sok, semmiképpen se lesz 3442. Egy-két dolog. A hála az első. Ami miből jön, hogy látom, hogy Isten jó. Tudod, miből látod, hogy Isten jó? Abból, hogy hiszel benne, és beleülsz. Tudod, ki nem látja, hogy Isten jó? Aki nem hisz benne. Aki kínál a kocsim a ház előtt, az jó. Hidd el, hogy jó. De ha nem hiszek benne, és nem ülök bele, nem fogom látni. Nem fogom látni, hogy a kocsim jó, és mi leszek? Nem leszek hálás. Egy nagyon egyszerű folyamat. Nem hittem benne, tagadtam, az egésztől elszaladtam, nem próbáltam ki, nem használtam, nem vettem észre, hogy jó, és nem is vagyok hálás. Úgyhogy hogy élek? Mint egy citrom. Elmagyarázom a Péter kedvéért. Savanyú leszek, mint egy citrom. Savanyú leszek. Mert semmiben se hiszek, semminek se örülök, semmiért se vagyok hálás. Ez egy negatív spirál, önmagát gerjeszti. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó. mert örökké tart a szeretete. Így szóljanak az Úr megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezéből, és összegyűjtött a különböző országokból, keletről, nyugatról, északról és délről. Ebben mindenki beletartozik. Oké, ellenség kezében voltam, azaz elszúrtam, bajban voltam, és ő mit csinált? Kiszabadított. Keletről, nyugatról, északról, mindenhol. Mit mondjak? Hálát, mert örökké tart a szeretete is jól, és itt jön a teendő. Figyeljetek, itt jönnek a szuperhősök. Vannak, akik bolyongtak a pusztában, úttalan utakon, mert nem találtok lakott várost. Ismerős ez neked? Bolyongtál már a pusztában, úttalan utakon? Voltál már úgy az életedben, hogy azt se tudtad, hogy merre tovább? Hogy még lakott várost se találtál? Éheztek is, szomjaztak is, elcsüggett a lelkük. Ezek a hősök. Ez az egyik kategóriája a hősnek. A világ tudod, mit csinál az ilyenfajta hőssel? Mint egy rágógumit, ami már 3 napja rágod, kiköpöd és elfelejted. Hasztalan, értéktelen. Úgy értem, mi a hasznom belőled? Bolyongsz, úttalan utakon még egy várost se találsz, éhezel, szomjazol, csak egy nyűg vagy, elcsüggettél, nem vagy jó semmire, felejts el, kerülj ki. Ez a világ tanácsa. Oké? Okay? A Bibliának, Istennek ők a hősei. És tudjátok, hogy mi az, amiben ők kiválóak? Mi az a trükk, amit ők ismernek? Mi az, ami az életüket egy 180 fokos fordulatra készteti? A következő vers, figyeljetek! De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban. Ennyi. Hallottátok? Elolvasom még egyszer. De az Úrhoz kiáltottak hol? Jön a felhő, és jönni fog. És mi a feladat? Kiálts az Úrhoz. Ebben kell jóknak lennünk. Ez kell, hogy az életed rutinja legyen. Én egy nulla vagyok, de tudjátok, mit csinálok? Reggel fölkelek, és mert tudom, hogy egy nulla vagyok, az Úrhoz kiáltok. Aztán elkezdem a napomat, figyeljetek, és az én munkám egyszerű. Én leülök a nyomorult számítógépem elé, és pötyögök néhány szót, kiküldöm e-mailben, és elvileg működik. De azt a bánatos néhány szót nem bírom leírni az Úr nélkül. Ezt értitek? Fölkelek, és... Tudod, és ahogy megy az idő, tudod, megy az idő, és már dél van, és... És aztán jön a gyerek, és el kell menni oda, és nem történik meg ezt, érted? Nyomorult vagy, nyomorult vagy, nyomorult. Nem baj. Tudod, mit kell csinálnod? Miben kell jónak lenned? Hamar felismerni, hogy nyomorult vagy, és az Úrhoz kiáltani. És az Úrhoz kiáltani. És tudod mit? Amikor megteszem, akkor... És kész van, ezt érted? Ámulatos, az előbb nem volt ott, és most ott van. És persze van ebben, van-e mögött egy picit több is, de igazából nincs több. Oda mész a kapcsolóhoz, és lekapcsolod, vagy fölkapcsolod. Ha le van kapcsolva, nem ég, öregem, csinálhatsz vele, amit akarsz, rázhatod, csiszolhatod, fényezheted, izzadhatsz, érte, nem ég. De ha fölkapcsolod, akkor se rázni, se csiszolni, se izzadni nem kell, ég. Ezt értitek? A mi életünk Istentől jön, és a mi bánatos, szabad akaratunk az egyetlen, a hitünk az egyetlen, a hálánk az egyetlen, ami azt a kapcsolód fölkapcsolja vagy le. És tudjátok, hogy mit csinálunk a legrosszabbul? Ezt. Ugye, tehát minden más csinálunk. Vérünket adjuk, izzadjuk, rohanunk fűhöz, fához, igyekszünk, teljesítünk, de a kapcsolóról egészen addig többnyire megfeledkezünk, amíg már olyan nagy a kaki, hogy semmi más esélyünk nincsen. Ennek, de az Úrhoz kiáltottak nyomorúságokban, és mondom a folytatást, és kimentette őket szorult helyzetükből. A helyes útra vezette őket, hogy lakott városba jussanak. Valós dolgok vannak itt. Tehát nem azt írja, hogy és akkor a szférák körülvették őket, és boldogan, de éhen haltak a pusztában. Nem. Azt írja, hogy kimentette őket a szorult helyzetükből, a helyes útra vezette őket, lakott városba jussanak. Adjanak most hálát az Úrnak a szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert megitatta a szomjazókat és jól tartotta az éhezőket. Oké? Okay? Az Úrhoz kiáltok, és ő valóságosan létező Istenként közbeavatkozik. Segít neked, vezet, létrehoz, beavatkozik, mint egy business angel, okay? Aki tesz bele pénzt, szaktudást és konkrét személyes támogatást. Ezt csinálja. De mit vár? A te szabad akaratod beleegyezését, valós támaszkodást. Okay, az a és maradjunk ennél a példánál, az a business angel, aki egy olyan ügyfélre talál, aki link, hogy éppen beletett 100 milliót az üzletedbe, és nem jössz el a találkozókra. Nem nyitott ki a boltot. Nem vagy ott. Nem veszed komolyan. Nem csinálod. Az mit csinál? Ki veszi a pénzét a rendszerbe? Azt mondja, pá, befektetem valahova máshova. És Isten persze nem ilyen, ő irgalmas, ő újra meg újra ott van, de a te részvételedet, a hitedet, amely valóságként fogadja el az ő cselekedeteit, újra meg újra is folyamatosan, csak ennyi, ugye? Ez nem egy munkaprogram. Hiszek, Uram, nagyon hiszek. Ó, tudom, hogy ez én hitem kell neked ahhoz, hogy te bírd csinálni valamit. Nem, Isten azt mondja, hogy normális vagy, én tartok fönn mindent, én csinálok mindent. Nem kell nekem semmi ahhoz, hogy meg tudjak csinálni valamit, csak nevellek. Csak egy kapcsolatot építek, és öregem, az egyetlen, amit várok tőled, az, hogy vegyél komolyan. És én csak egyszerűen abban hagyom csinálni, amit csinálok, ha nem veszel komolyan. Fogadd el, hogy az vagyok, aki vagyok, és miközben elfogadsz, én teszem a dolgomat, mert szeretlek, mert irgalmas vagyok. Nem azért, mert te hiszel, a hited nem hoz létre semmit. Csak van egy kapcsolatunk, és ebben a kapcsolatban a hitetlenség elfogadhatatlan. Mint a feleségemmel, oké? Én nem azért dolgozom, mert a feleségem tisztel és szeret. Teszem a dolgomat, amúgy is dolgoznék. De ha közben nem tisztel és nem szeret, ha nincs kapcsolatunk, akkor az probléma. Oké? Ez probléma. És Isten is csak ezen a szinten kezeli ezt. És hadd olvassam tovább a hős következő kategóriáját. Vannak, akik sötétben ültek a halál árnyékában, nyomorultan vasra verve, mert engedetlenek voltak Isten parancsával szemben, megvetették a fenséges döntését. Ezért szenvedéssel törte meg szívüket, elbuktak, nem volt segítőjük. Oké? Isten akar velünk egy kapcsolatot. Ha én engedetlen vagyok, akkor ugye, ha engedetlen vagyok a polgári törvénnyel szemben, lesittelnek. Oké? Ez lehet, hogy itt konkrétan ez is az eset, de inkább arról beszél, hogy Isten törvényével szemben vagyok engedetlen, és lelkileg, szellemileg kerülök vasra verve. Oké? Ha bűnben élek, ha én manipulálom az embereket. Nem szeretem őket, hanem csak használom. Ha az emberek csak arra valók, hogy vágómarhák legyenek az én érdekeimért, akkor bizony Isten azt mondja, hé, figyelj, én vagyok az atya, itt van a családom, 10 testvér, fiúk, lányok, és az egyik sanyargatja a többit. Az egyik bántja a többit. Valamit csinálnom kell. Vasra verem. Jó, és ez egy szellemi kép, ez az, hogy az érzelmeimben fenyítve leszek, ugye? Elmúlik az örömöm, eltűnik az örömöm, eltűnik a békességem. Nehézségek vannak az életemben, olyan, mintha széllel szembe mennék állandóan, semmi se könnyű, minden keserves, úgy érzem, mintha egy börtönben élnék. Mi történik? Az van, hogy Isten szól nekem, azt mondja, hogy ébresztő, valami olyasmit csinálsz, amit nem kellene. És ez megtörténik velünk, oké? Ez megtörténik velünk. És mit csinálok ilyenkor? De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságokban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékából, köteleiket pedig letépte. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáért, mert betörte az ércskapukat és leverte a vajzárakat. Mi volt az ő sikerképletük? Elszúrtam, úgy értem, lázadtam Istennel szemben, bántottam az embereket magam körül. Arra vagyok méltó, hogy sitten töltsem az egész életemet. De ehelyett csak őszintén az Úrhoz kiáltok, és ő mit csinál? Kiszabadít, és mindent jóvá tesz. Ez az életünk sikerreceptje. Ebben kell jónak lennünk. Reggel az Úrhoz kiáltani, délelőtt, délben, délután és este az Úrhoz kiáltani. Ővele élni az életünket. És ugye ez a kiáltás, ez nem egy ilyen intellektuális, ja persze, megint Isten, hello, tudod, a mai kiáltásom megvolt, hanem hogy értem, hogy az életemet ő tartja, mint amikor kötéltáncolsz. Jó, és valakinek fogod a kezét, nem olyan nehéz ez, hogyha lelépek róla, akkor is tudod, fogják a kezemet. Ez egy ilyen kiáltás, amikor elengedik. Tudod, és ezt kéne szokássá tenni, reggel, délben, este. Mert kiáltok én mikor? Amikor a baj már olyan nagy, hogy már zuhanok. De Isten nem ezt várja tőlünk, azt várja, hogy miért várod meg a zuhanást? Miért nem kezded ezzel reggel, folytatod délelőtt, délben, délután és este, és éjjel, ha fölébredsz, akkor is. Legyen az életed egy szüntelen, egzisztenciális Úrhoz való kiáltás, és akkor az ő erejében éled az életedet nap, mint nap. Miért kell ilyen hőssé válnom, aki először pusztába megy, árnyékba, sötétbe? Tudod, miért kell menni lefelé addig, amíg be nem csapódok, hogy végre az Úrhoz kiáltsak? Miért nem tudom megtanulni hamarabb? Ez valós kérdés, magamtól kérdezem, mert én is ezt csinálom. Úgy értem, miért vagyunk milyenek? De ez a képlet. Tanulj meg az Úrhoz kiáltani. Vannak ostobák, akiknek szenvedniük kellett, vétkes életük és bűneik miatt. Minden ételtől megundorodtak, mert a halál kapujhoz jutottak. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Elküldte igéjét, meggyógyította, a sír mélyéről kimentette őket. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáért. Mutassanak be hála áldozatot, beszéljék újongva tetteit. 23. Vannak, akik hajókon tengerre szálltak, mert ez az eredményes élet találkozó üzletembereinek szól. Vannak, akik hajókon a tengerre szálltak, munkájukat a nagy vizeken végezték. Ezek látták az Úr tetteit, csodáit a mélységes tengereken. Szavára forgó szél, tehát ők hajóra szálltak, és látták az Úr tetteit. Eddig ők a legjobb kategória, egyetem ők a teljesítmény skálán is egész jól csinálták, tehát Istennel mentek. De akkor is jött a vihar, kiszúrtátok? Azt mondja, itt nincs semmi, ezek jól csinálták. Szavára forgó szél támadt, fölemelték őket a hullámok. Égig emelték, majd a mélybe zuhantak, kétségbe estek a veszedelemben, imbolyogtak, tántorogtak, mint a részegek, bölcsességük egészen oda lett. Ismerős ez? Ismerős ez?
Igen.
És mi a módszer? Mi a módszer? Itt a módszer. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságokban, és mit csinált az Úr? Mostanra lehetne ebben egy rutinunk. Kiszabadította őket a szorult helyzetükből. Lecsendesítette a forgószelet, elcsitultak a hullámok, örültek, amikor azok elsimultak, és a kívánt kikötőbe vezette őket. A kívánt kikötőbe vezette őket. Érted? Az életedben van egy csomó minden, ami jó felé megy, ami rendben van, ami semmi probléma nincs vele. Csak Isten meg akar tanítani arra, hogy az életet vele éled, hogy meg kell tanulnod őhozzá kiáltani, és ő aztán akár a lehetetlen projektet, azt, ami nagyobb nálad, azt, amit sose tudnál teljesítmény alapon megcsinálni, ő megcsinálja neked ingyen kegyelemből. Oké, mindannyian arra vagyunk elhívva, hogy valójában egy nagyobb életet éljünk annál, mint amekkora a mi teljesítményünkből, a mi képességünkből származik. Egy nagyobb életet. A régi rendszerben gondolkozva, ahol a saját munkáddal, a saját teljesítő képességeddel kötöd össze azt, amit elérhetsz, lehetetlen nagyobbat elérni, mint amekkora te vagy. Ezt érted? Muszáj megtanulni az új rendszert, ha úgy érzed, hogy tényleg valami nagyra vagy elhívva. És az új rendszerben a legnagyobb rutinod az kell, hogy legyen, hogy az Úrhoz kiáltasz. És legkésőbb a nyomorúságban, de az se baj, ha előbb. A folyókat pusztává tette, 31. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáért. Magasztalják őt a nép gyülekezetében, és dicsérjék a vének gyűlésében. Ha így élsz, akkor az életed, minden szavad, minden tetted egy látványos és nyilvánvaló bizonyság lesz Istenről. Ezt érted? Nem kell mesterként, hogy evangelizáljak, el kéne mondani. El fogod mondani. Az életed is beszélni fogja, és te is el fogod mondani. Miért? Mert csak egyszerűen őszinte leszel. Figyelj, öregem, az életem egy csoda. Nem hiszed? Nem érted? Hadd meséljek egy picit. Tudod, hogy mi visz engem előre, mi tart fönt, és mi ment meg, hadd meséljek róla. Ha ez az életed valósága, akkor bizony az, hogy magasztalják őt a nép gyülekezetében, és dicsérjék a vének gyűlésében, nem egy vallásos kötelezettség, hanem csak egyszerű, természetes része annak a csodának, amit életnek hívsz. Amen. Ez az üzenet, ez a gondolat. Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy áld meg ezeket a gondolatokat. Tégy minket ilyen hősökké, akik hozzád kiáltanak, akik tudják, hogy jó vagy, akik tudják, hogy örökké tart a szereteted, és akik hálásak neked, hálásak. És akik ebben a hálában emlékeznek rá, egyszerűen emlékeznek rá, hogy te tartod fönn az életünket, hogy te segítesz, hogy te mentesz ki, hogy te vezetsz, hogy te adsz mindent ingyen ajándékba, kegyelemből. És ez nem tőlünk van, nem a mi teljesítményünkért, hanem ajándékból van. Úgyhogy kérjünk tőled, kiáltsunk hozzád, újra meg újra, ez az imánk, taníts minket hozzád kiáltani, és aztán hadd lássuk a te dicsőségedet, hadd lássuk a nagy tetteidet, milyen veszteség volna önerőből végigcsinálni mindent, milyen veszteség volna úgy élni az életünket, hogy sose láttuk a tetteidet, mert azt hittük, hogy mindig mi csináltunk mindent. Milyen dicsőség látni a tetteidet, hozzád kiáltani a nyomorúságban, és aztán látni a te hatalmas tetteidet, ahogy megszabadítasz, ahogy rendbehozol, ahogy kigyógyítasz, ahogy kivezetsz, ahogy célba juttatsz, ámulatos. Add nekünk ezt az életet, még ha néha félünk is tőle. És ha van itt köztünk valaki, vagy ha valaki hallgatja ezt a felvételt, aki még az első lépést sem tette meg Isten felé, akkor hadd mondjam azt, hogy nincs szükséged semmire ahhoz, hogy ezt a lépést megtedd. Minden kész van. És lehet, hogy ez az a nap, a mostani, a legjobb pillanat. Csak egyszerűen mondd Istennek, hogy fogadj el engem. Csak mondd neki, hogy tudom, hogy Jézus meghalt a bűneimért. Tudom, hogy ő kifizetett mindent, és semmi egyebet nem kell tennem, csak elfogadnom őt, mint ajándékot. Elfogadom Jézust, mint a megváltómat. Csak egyszerűen mondd utánam, elfogadom Jézust, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. És ha ezt az imát elmondtad, tudd, Isten meghallgatta, és örök életet adott neked. Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Kérdés, hozzászólás? Kérlek. Wow, aha. A hell energiaital, ugye? Hát nem... Pokoli erő, igen. Jó, tehát most... ha naív akarok lenni, akkor azt gondolom, hogy a reklámipar mindenféle gondolatot fölkap, és csak egyszerűen azért, mert jó pofa használja a céljaira, ugye? A szavajárásunkban is ott van ez, hogy pokoli erő, tudod, pokolian jó, és ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a hell energiaital egy démoni dolog. Oké? Okay? Tehát lehet, hogy ha jó, én is meginnám. Ez körülbelül az a történet, ami a bávány áldozati húsnak a kérdése 1 Korintusban. Ugye, nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy tehát a Krisztus idejében olyan bálvány templomok voltak, ahol egyrészt volt templomi prostitúció, tehát a kuplerájuk templomok voltak, és vallásos szertartás volt oda járni. És ezekben a templomokban állatokat áldoztak, démonoknak, és aztán ezt az áldozati húst olcsón meg lehetett venni a piacon. Tehát nem égették el, hanem eladták. Ugye ebből még pénz is volt. És az egyik nagy kérdés az volt, hogy a kereszténynek szabad-e bálvány áldozati húst enni. Oké? Tehát az olyan hús, amit egy démonnak áldoztak, egy vallásos, kimondottan ördögi szertartásban, és aztán Pál oda megy a piacra, és jó, fincsi, olcsó hús, nem is zsíros, a bálvány templomból. Pál oda megy, megveszi, megsüti, megeszi. És ezen kiakadt egy csomó hívő. Hey, Pál, nem tudod, hogy ez bálvány áldozati hús? És aztán 1 Korintus tanít erről egy csomót, hogy figyelj, az csak hús, hogy értem, adjál már. Attól, hogy néhány szerencsétlen egy démonnak áldozta, semmilyen átlényegülés nem történt, oké? Okay? Tehát, hogy nincs igazán Isten más, csak Jézus Krisztus, és én azt teszek meg, amit akarok. Oké, okay, tehát egy szabad vagyok rá. Szabad vagyok meginni a hell energiaitalt. De, ha ez megbotránkoztatja a testvéremet, a botránkoztatás miatt lehet, hogy nem eszem meg. Oké, okay, ha ő kiakad emiatt, és nem is bír napirendre térni, ha ezt nem érti meg, ha nem tud fölé kerekedni, akkor ő miatt a szeretetből nem eszek bálványáldozati húst. Tehát lehet, hogy nem fogok mostantól heti rendszerességgel hell energiaitallal jönni, mert néhányan kiakadnátok tőle, nem értenétek, hogy jön ez össze, pedig meg lenne rá a szabadságom. Jó, ez a naív válasz. A kicsit dörzsöltebb válasz meg az, hogy szerintem semmi nincs véletlenül. Az ördög nem alszik. Az ördög a legjobb propagandista a világon. Neki több üzenete, több weboldala, több sajtókiadványa, több blogja, több óriás plakátja, több tévéműsora, és nem tudom, milyen van, mint bárki másnak. Oké? Okay? Azt gondolom, hogy hogy egy hell energiaitalban, ha bár lehet, hogy az alkotó, maga a marketinges, a reklámos csak egy frappáns, vagány ötletnek hiszi, és ő maga nem hisz az egészben, de hogy a démoni világ használja ezt, és ott van mögötte, az tuti. És nekik azt hiszem angyalú, még glóriájuk is van. Ugye a Red Bull az a keresztény energiaital, a hell meg a...
És persze használ, ha
hiszel benne, igen, igen.
Én egyébként hiszem, hogy az összetételek.
Attila, kérlek. A szerdai üzenet. Ámulatos.
Gyorsan
felállni. Így van. Milyen gyorsan? Oké, ki a győztes? Ki a király? Ki a győztes? Az a győztes, aki gyorsabban kiállt az Úrhoz. Aki gyorsabban áll helyre. Oké, vétkeztem? Bocsáss meg, Uram, segíts! Tudod, mikor kiálltok az Úrhoz, még miközben esek? Tudod, botlok, és ebből esés lesz. És már útközben, Uram, segíts, tudod, és aztán magam alá kapok, és el se estem. Ámulatos. Motorozok most megint, és estem egy ilyet valamelyik nap. Nem estem el, egész lassan megyek, tudod, egy ugratóra fordultam rá, és tudod, az teljesen béna helyzet, csak és rámentem, ami nagy körre nem láttam, és bicskázott egyet így a motor, és így előre így átdobott rajta, mint amikor egy ilyen, nem is tudom, hogy mondják ezt így, amikor a ló ledob, tudod, és te ilyen viccesen, tehát, hogy így előre így, és valahogy így a levegőben talpra estem, és még léptem kettőt, hármat nagy nehezen, tudod, így fordultam is, és nem estem el. Na, így ez a gyors helyreállásnak a képlete, amikor hogy? A motor az elesett, persze, az, de én nem. Úgyhogy... Igen, készült.
Sanyi elkezdett, ott van egy szép.